Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a 345. dicséretet énekelve kezdjük Isten tiszteletünket, a 345. dicséretünknek 4 versét énekeljük. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Folytassuk imádságunkat. Úr Jézus Krisztus, ezen a mai délelőttön, szívünkben, lelkünkben, ahogy énekeltük is, a te keresztet köré gyűlünk. és föltekintünk Te reád, mert tudjuk, hogy Te vagy az élet, mert tudjuk, hogy Te győztél, mert tudjuk, hogy Te vagy az, aki életet hoztál és hozol nekünk, és aki győztessé tudsz tenni bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy szívünkben és lelkünkben úgy lehessünk most Te előtted, mint akik készek hallgatni Téged és tanulni Tőled. Legyél így a mi tanítónká, hívogatva, nevelve, erősítve bennünket a hitben, és adja szívünkben olyan alázatot, amely a tiédben volt azon az utolsó órán. Légy segítségül nékünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a mi Úrunk Jézus Krisztus megfeszítésének és halálának történetét, ahogyan elénk adja ezt Márk evangélista, evangéliumának 15. fejezetében. Márk evangéliumának 15. fejezetéből, a 15. verstől kezdődően a 47. verssel bezárólag levő szakaszt olvasom. A következőket találjuk itt megírva. Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: üdvözlégy, zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térthajdással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti koponya hely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten, az ellene emelt vádról, amely így szólt: a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja: és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írás tudókkal együtt, és így szóltak: másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami azt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt: Lássuk, csak eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A Magdalai Mária, Mária, a József anyja pedig megfigyelte, hová helyezték őt. Isten igéjét olvasom még Máté evangéliumának 10. fejezetéből, Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 24. versből, ahol Jézus Krisztus ezt mondja, a tanítvány nem feljebb való mesterénél, sem a szolga az uránál. Kedves testvérek, az elmúlt napokban valahol az interneten a szemem elé került egy felvétel, amelyet fiatalok készítettek a mobiltelefonjukkal egy nőről, aki lógott a második emeleti lakásának az ablakából. Hallható, hogy a fiatalok beszélgetnek, nevetgélnek, miközben filmezik ezt a szerencsétlen nőt, aki később le is esik onnan. A hírhez tartozik, hogy végül csodás módon ennek a nőnek nem esett baja, de mélyen megdöbbentett engem az a részvétlenség, amivel ezt a szomorú esetet ezek a fiatalok végigkövették. Eszükbe sem jutott, hogy segítsenek, hogy valamit tegyenek, hiszen sokkal fontosabbnak találták azt, hogy ezt a jelenetet lefilmezzék, aztán majd föltöltsék az internetre, és amikor látjuk ezt a felvételt, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy milyen részvétlen korban élünk. Hogy mennyire ilyenek vagyunk mi emberek, hogy a hír, a dokumentáció, a szenzáció sokszor fontosabbá válik, mint adott esetben a másik embernek az élete, hiszen le lehet esni a második emeletről úgy is, hogy valaki nem marad életbe. De ha el is szörnyűködünk ezen, azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy nem csak a modern kor jellem vonása ez. Ha valaki megkérdezi azt, hogy hogyan halt meg Jézus Krisztus, annak felolvassuk a nagypénteki történetet. És ebből nem csak azt fogja megtudni, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítették annak a kornak a szokása szerint, hanem azt is tapasztalni fogja az olvasó, amit mindannyian érzékelhettünk most is, hogy Jézus Krisztus földi életének utolsó óráin átsüt, szinte éget az emberi részvétlenség. Az, ahogyan őt a halál tusájában emberek körül veszik, valami olyan mély részvétlenséget mutat, ami 2000 év távlatából is megdöbbent bennünket. És arra emlékeztet, hogy az ember valójában nem változik. Azért ma olyan az ember, mert régen is olyan volt. Van az ember szívébe valami, ami sajnos újra és újra a felszínre bukkan. Pedig a világon soha addig nem látott haláltusa zajlott ott, a Golgota nevű helyen, mert egy embert vetettek a halál torkába, ismerjük az előzményeket hamis vádak alapján, de ez az ember nem mehetett ezen az úton akárhogyan. Aki már kísért haldoklót közülünk, az tudja, hogy a haldoklókat kiszoktuk szolgálni. Már nem vitatkozunk velük, nem magyarázunk nekik, hanem egészen egyszerűen csak arra figyelünk, hogy mi az, amit ő még szeretne. És igyekszünk kiszolgálni őket. A haldoklóknak szinte mindent elnézünk. Mert nem annak az ideje van, hogy a személyre hányjunk dolgokat. Nem annak az ideje van, hogy megtanítsuk dolgokra. Hogy vitatkozzunk vele. Ha valami, akkor ez a fajta mentalitás Jézus Krisztus halál tusája körül nem jelent meg. Ott volt valaki keresztre feszítve, emberek szeme előtt, harcolta az élete utolsó nagy harcát, egy olyan harcot, amelyet senki nem harcolt sem előtte, sem azóta, és semmi részvét nem mutatkozott ő felé, csak a mély megvetés, a részvétlenség és a gyűlölet. Újra mondom, valami olyasmi történt ott, ami soha nem történt addig a világon. S ha valamikor, akkor ott még inkább szükség lett volna az emberi együttérzésre. Mitől ilyen egyszeri Jézusnak a haláltusája és az ő halála? És miért mondjuk erre azt, hogy sem előtte, sem utána nem történt ilyesmi? Fontos ezt megértenünk, mert ha nem értjük, akkor Jézus is csak egy lesz azok között, akikre a világ úgy tekint, hogy ártatlanul elítélték. De valójában Jézus haláltusájának az egyszeriségét és egyediségét valóban az adja, hogy ő ártatlanul szenved. Méghozzá a bűn legsúlyosabb ítéletét szenvedi, a halált. Az ártatlanság tudata az nagyon erős tudat minden emberben. Talán van erre nézve saját tapasztalatunk is, hogy igen nehéz az ártatlan embert megtörni. Nagyon nehéz valakit, aki nem követett el egy bűnt, arra rávenni, hogy mégis bűnösnek vallja magát. Mert ha még meg is teszi ezt az ember a szívében és a lelkében, az ártatlanságnak a hangja mindig meg fog szólalni. Az ilyen ember, akit ártatlanul elítélnek és meghurcolnak, a végletekig képes elmenni, hogy ne kelljen a büntetést elszenvednie. Sokszor éppen akkor keverednek bajba az ártatlanul elítélt emberek, amikor bizonyítani akarják az ártatlanságukat, s végül azért ítélik el őket. Jézus nem vétkezett. Ezt tudták az ő kortársai, akik követték és hallgatták az ő szolgálatát. S a kortársakba mindenkit beleértünk, hiszen nem csak a tanítványai, Nem csak a szimpatizánsai voltak ott Jézus mellett, hanem ott voltak az ő ellenfelei is. Ott voltak a farizeusok és az írástudók. És mindannyian tudták, hogy Jézus nem vétkezik. Furcsa volt ezzel szembesülni, hogy van közöttünk valaki, aki nem olyan, mint mi. Mégis az a szomorú, hogy az akkori felelős vezetőkből ez nem szimpátiát, nem valamiféle vágyakozást váltott ki, hogy taníts bennünket Jézus, hanem egy indulatot hozott a felszínre. Azt az indulatot, hogy Jézusnak halnia kell. Jézus nem lehet többé közöttünk. Jézus így kerül a keresztre. Olvastuk az evangéliumban azt a napokban, hogy hamis vádakkal vádolják meg Jézust. De még ez sincs jól előkészítve, mert a hamis vádlók nem tudnak egybehangzó vádat mondani Jézus ellen. És a zsizsó törvények szerint el sem lehetne ítélni Jézust, mert nincsen összefüggő tanúvallomás. De aztán keresztül húznak mindent, és viszik Pilátushoz kikérni az ő engedélyét, aki szintén nem találi Jézusban, se szóvá is teszi semmi olyan bűnt, ami miatt halálra kellene őt ítélni, de végül azt látjuk, hogy mégis hozzájárul Jézus halálos ítéletéhez. Jézus nem vétkezett. Tudják a hamis vádlók, tudják az őt elítélő zsidó vezetők, tudja Pilátus, és itt jön egy teljesen logikátlan és érthetetlen fordulat, mégis halálra adják. Nem is akárhogyan, a kereszt halált kell elszenvednie. Jézus ártatlan. Mégis szenvednie kell. Nem reklamálhat, nem vághat vissza, nem magyarázkodhat, mert akkor már az önmaga bűnéért kellene szenvednie. A halál tusájának oka is mások bűne. Hiszen ártatlan ő, de bűnösnek mondták, és olyan büntetést is mértek rá. Kedves testvérek, amikor látjuk Jézus szenvedését, akkor azt kell lássuk, hogy azért megdöbbentő és egyszeri ez a szenvedés, mert olyaski szenvedte el a halált, aki a halálra okot adó bűnt nem követett el. És most szeretném a testvérek figyelmét egy kicsit arra fölhívni, hogy Jézus nem a polgári törvénykönyvbe ütköző vétket nem követett el, hanem Jézus semmilyen vétket nem követett el. Az írás azt tanítja nekünk, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnek a következménye, elkerülhetetlen következménye a halál. És ott az írás nem beszél a polgári törvénykönyvről. Ott az írás az emberről beszél, a bűnös emberről. Jézus Krisztusban nem volt bűn. Azok, akik vádolták, nem tudtak ellene fölhozni semmiféle bűnt, de ennél Jézus Krisztus még ártatlanabb volt. Mert nem volt az ő szívében és a lelkében sem olyan gondolat, amely bűnnek lett volna mondható. Jézus tökéletes volt minden tekintetben. Ezért az ő halála és szenvedése, az ő ártatlansága nem olyan ártatlanság, mint amikor valakit a földi polgári törvénykönyv ellenére elítélnek. Olyan van, hogy valaki ártatlan a földön, és mégis büntetést kell viseljen. Nem kell erről sokat beszélnem. Az elmúlt politikai rendszerek gyártották az ilyen embereket, akiknek nem volt főben járó bűne, ami a polgári törvényt sértette volna, mégis halniuk kellett, meg bűnhődniük kellett. De ezek az emberek, noha a polgári törvényeket nem sértették meg, mint emberek, bűnös emberek voltak. Jézusban nem volt semmiféle bűn. Az ő halálát nem lehet hasonlítani senki más halálához, mert ő tökéletes volt. És a világ bírója Isten előtt sem volt fölróható Jézusnak semmi vétek, ami okot adott volna arra, hogy Jézusnak halnia kelljen. Íme az Isten báránya. Ott a Golgotai kereszten az Isten báránya, aki tökéletes és hibátlan, ahogyan ezt Isten az ószövetségi rendben megkövetelte, de mégis halnia kell. Nem annak kellene megmaradnia, aki tökéletes és hibátlan? Hát nem azt kellene sokasítani? Isten rendje ez, hogy a bűnökért az ártatlannak kell szenvedni. És így, amikor szívünkben és a lelkünkben Jézus Krisztus keresztje köré gyűlünk, akkor látunk ott egy ártatlan szenvedőt, aki soha semmilyen okot, sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben nem adott arra, hogy kárhoztassák, és hogy halál legyen az ő sorsa. Jézus szenvedése azonban azért is egyszeri, mert Jézus önként vállalja ezt a szenvedést. Bármikor véget vethetne neki, erre próbálják rávenni a kereszt alatt őrjöngők, akik mindenféle fajta dolgokat mondanak Jézusnak, hogy szálljon le a keresztről, meg ezt mutassa meg, meg azt mutassa meg, de Jézus nem teszi. Nem vet véget a szenvedésnek. Testvérek, van még a mi magyar nyelvünkben is egy fordulat, amit, ha jól emlékszem, így hívunk, hogy parasztbecsület. Az azt jelenti, hogy valamit elvállaltunk, azt meg is csináljuk. Még ha közben rájövünk is, hogy túlvállaltuk magunkat, vagy nem jó dolgot vállaltunk, becsületből, parasztbecsületből végigcsináljuk, megtesszük. Azonban Jézus esetében nem akármiről van szó. Ő önként vállalja ezt a szenvedést, mint, ahogyan szóltam erről az imént, bűntelen. Életről és halálról van itt szó. Bűnök büntetéséről, Isten haragjáról, halálról, pokorról. Olyan dolgokat vállal Jézus Krisztus önként, ami elől az emberek menekülnének, és menekülni fognak. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az Isten világa megnyílik majd a mi világunk fölött, és betekinthetünk abba, ami Urunk Jézus Krisztus érkezésekor, akkor az emberek menekülni fognak, és azt fogják kiáltani, hogy a hegyek essenek rájuk, és takarja el őket a föld. Mert megjelenik az Isten, mint bíró. Megjelenik az Isten haragja, a halál és a pokol ténye, és az ember szeretne majd ezelől elmenekülni, elbújni. Senki nem akarja önként. Senki nem megy oda, hogy én erre vágyakozom. Jézus azonban önként, alázattal és álhatatossággal viseli ezt. Bármikor kibújhatna alóla, bármikor mondhatná, ennyi és elég, mégis azt látjuk, amit később úgy fogalmaz a Szentírás, hogy ő hűséges és alázatos volt, mint halálig, a keresztfának haláláig. Hűséggel és alázattal, álhatatossággal hordja azt az ítéletet, amire nem érdemesült, ami nem az ő büntetése lenne, hanem a mi büntetésünk. És azért is fontos nekünk szívünkben és a lelkünkben a kereszt köré gyűlni, mert látva Jézus Krisztus áldozatának egyszeriségét, megkérdezzük, hogy mire jó ez, és egyáltalán miért történik ez. És amikor szívünkben, lelkünkben megállunk, akkor azt halljuk, és azt tanítja nekünk később az ige, hogy ez miattunk történt, de egyben érettünk is. Azok a bűnök, amelyeket Jézus Krisztus magára vállalt, és az a büntetés, amelyet elhordozott, nem az ő bűne, hanem a miénk. Miattunk szenvedett, mert mi bűnösök vagyunk, de egyúttal érettünk is szenvedett, hogy nekünk ne kelljen a bűn miatt halálra és pokolra szállni. Érettünk, ez az ő nagy szenvedése. Boldog ember az, aki már ezt kezdi érteni, és tudja azt, hogy Jézus egyszeri és tökéletes haláltusája és harca, én érettem történt. Azért, hogy én el ne vesszek, azért, hogy én bűneim, büntetések következtében el ne kárhozzak, hanem életem lehessen. Jézus ártatlanul, alázatosan és álhatatosan szenved. És azt mondja nekünk Máté evangéliumában Jézus, hogy a tanítványok nem különbek az ő tanítójuknál és mesterüknél. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Isten népének, Jézus tanítványainak ma is Jézus útja adatik. Hiszen azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk. Nagypéntek azért fontos ünnep a mi életünkbe, mert emlékeztet bennünket arra, amire nem szívesen szoktunk gondolni. Arra, hogy a mi tanító mesterünk, Jézus Krisztus, akit mi követünk, a szenvedések útját járta végig. Testvérek, Isten gyermekei, Jézus Krisztust követve, Jézus Krisztus igazságait, Isten igazságait vállalva kell, hogy éljenek ebben a világban. De ahogyan egykor a világ nem volt fogadó képes Isten igazságaira, úgy a világ ma sem hajlik ezekre az igazságokra. A világnak a bűn árt, nem az Isten igazsága. És amikor megállunk ezen a délelőttön, akkor Isten elcsendesít bennünket, akik azt valljuk magunkról, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk, hogy érzékenyek vagyunk-e az Isten igazságaival kapcsolatos szenvedésre. Önmagunk igazságaira nagyon érzékenyek vagyunk, könnyen megsértődünk, könnyen haragszunk, de vajon azt az igazságot, amelyet Jézus Krisztus ránk bízott, az evangéliumot hirdetjük-e, s fölvállaljuk-e ennek az igazságnak a nyomán a szenvedést? Az evangélium nem árt a világnak. Az evangélium megmenti az embert a haláltól és a pokoltól. Az evangélium, ahol komolyan veszik, megújít, megtart embert, társadalmat, népet. Az evangélium a legjobb hír, amit ma elmondhatunk ebben a világban. De ahogyan egykor Jézus Krisztust üldözték, úgy az ő tanítványai is ezen az úton kell járjanak. Vállaljuk-e Isten igazságaiért az evangéliumért való szenvedést. Nem vagyunk különbek, mint ő, s ha ő végigjárta, nekünk is végig kell járni ezt az utat. Egészen egyszerű, hétköznapi szinten nem vagyunk sehol ahhoz egyelőre itt Magyarországon, hogy a kereszténységünkért keresztre feszítsenek bennünket. De hadd kérdezzelek meg benneteket, testvéreim, hogy amikor egy-egy beszélgetésben, kint a téren, vagy otthon a házban mondja valaki a sületlenségeket, mondja valaki a maga gondolatait, a hamis igazságokat, amire fölépítette az életét, vállaljátok és vállaljuk az Isten igazságát? Merünk arról beszélni, hogy az ő gondolata hova fogja őt vinni? Elmerjük mondani azt, hogy van egy másik út is, és hogyha ő az Istentől nyerhető örök életet és boldogságot keresi, akkor Jézus Krisztusra kell hallgatnia? Vállaljuk ezt a szenvedést, ami ennek nyomán utolérhet bennünket? A megvetést, a lesújtó pillantásokat, a megjegyzéseket, a bigottságunkról, a vallásunkról, a hitünkről? Testvérek, gondolkozzunk el azon, Jézus azt mondja, ő végigjárja a szenvedések útját ártatlanul, alázattal, álhatatosan, és az ő tanítványai, akik őt követik, szintén ezen az úton kell, hogy járjanak. Hiszünk-e, testvérek, az alázatos, álhatatos hűség útjában, ami célba juttat bennünket? Hiszünk-e abban, hogyha alázattal, ahogy Jézus is hordta az őt gyalázók gyalázkodását, hiszünk-e abban, hogyha alázattal és hűséggel mindvégig kitartunk, akkor célba fogunk jutni? Kedves testvérek, az egyház az idők folyamán újra meg újra abba a tévedésbe esett és esik, hogy az evangéliumot hatalommal akarja képviselni ebbe a világba. Alázat, álhatatosság és szenvedés nélkül. Ne essünk ebbe a tévedésbe. Az álhatatosságot korunk egyébként nem szereti. A fogyasztói társadalom szemlélete az nem arról szól, hogy legyünk álhatatosak és kitartóak. Sokkal inkább arról szól, hogy kapjunk mindig az új után. Fizessünk mindig az újdonságért. És mindig megütközés van azon, ha valaki álhatatos és hűséges. Milyen ribillió van Európában azon, hogy van egy kis ország, a mi országunk, a mi nemzetünk, aki álhatatosan ragaszkodik az önállósághoz. És a saját környezetünk föltámad ellenünk, mert senkinek nem kell ez a szemlélet. Testvérek, Isten gyermekei, Jézus Krisztus követői, alázattal és álhatatos hűséggel kell, hogy végigjárják a földi életútjukat. Azzal a meggyőződéssel, hogy ahogyan ez Jézus Krisztus életében a célba érkezést segítette, úgy bennünket is ez a magatartás fog célba vezetni. Úgy fogjuk elérni a céljainkat. Azt mondta Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos. És nyilván ennek ott és akkor van jelentősége, mikor életünkben, a hétköznapjainkba belekeveredünk azokba a helyzetekbe, ahol emberek bennünket hitünkért, Jézus Krisztusért gúnyolnak, és azért, amit hiszünk, szenvednünk kell. Testvérek, ott dől el, hogy mi rálépünk-e az alázatos és álhatatos hűség útjára, vagy pedig föladjuk. Senki nem szeret szenvedni, de Jézus Krisztus azt mondta, hogy a tanítvány nem lesz különb, nem járhat más utat, mint a mestere. És ami arról a kereszténységről álmodozunk, testvérek, amely élvezeti kereszténység, amelyben mindig minden csak jó, ahol Istennek csak áldása van, amelyben nincsen szenvedés, amely expanzív, mindig csak növekszik, és egyre nagyobb teret nyer, akkor jusson eszünkbe Jézus Krisztus, jusson eszünkbe az ő példája, aki végül az ő hűséges alázatosságával egyedül maradt. Egyedül maradt ott a Golgotai kereszten. Azt mondja Máté evangéliumának 16. fejezetében Jézus ebben a beszédében, amelyben beszél a szolgák és a mesterük viszonyáról, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Jézus Krisztus útjáról bizonyságot fogunk tenni hitvallásunkban néhány perc múlva, és olyan jó, hogy ez a mi bizonyságunk Jézus Krisztussal kapcsolatosan nem ott ér véget, hogy megfeszítették, meghala és eltemetteték, és száll alá poklokra. Hanem ott folytatódik a mi bizonyságunk, hogy harmadnapon halottaiból feltámadott. Azt mondja Jézus, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az megy be az Isten örömébe. Azért lesz az Istennel való közösség minden áldása, aki kitart. Ezért hadd buzdítsalak és bátorítsalak benneteket Krisztus útjának járására, még ha ez szenvedésekkel és megvetésekkel jár is, tudjuk, higgyük, hogy az evangélium, amit hirdetnünk kell, nem rossz, hanem a világnak elhangzó szükséges és legfontosabb jó, és ha ezért megvetés jár, akkor hordjuk ezt alázattal, álhatatosan, tudván, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Adja mi, Urunk, hogy így tudjunk az ő nyomdokain járni. Amen. Gyertek, kedves testvérek, fennállva énekeljük a 338. dicséretünket. A 338. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Bárbajjal, olykor engem el.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, meghívtál és elhívtál bennünket arra, hogy járjuk a te utadat. És köszönjük, hogy most emlékeztetsz arra, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, amire nem akarunk gondolni, amit el akarunk kerülni, hogy a te útad a szenvedések útja volt. Bocsáss meg nekünk, hogy nagyon szeretjük a kényelmet. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan érzékenyek vagyunk a saját igazságunkra, de sokkal kevésbé a te igazságaidnak sérülésére. Bocsáss meg nekünk félelmeinket, kicsinyhitűségünket és hitetlenségünket, amikor a veszedelemtől jobban félünk, annál, ahogyan bíznunk kellene te benned. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy példát adtál elénk a szenvedésből is. Köszönjük, hogy hűséges voltál ártatlanságodban, alázatos és mindvégig állhatatos. És arra kérünk téged, segíts meg, hogy így tudjunk a te evangéliumodért, a világban elmondott örömhírért is szenvedést vállalni, ha ez jutna nekünk. De segíts meg bennünket, hiszen kegyelmedből most mégis szólhatnánk és szólhatjuk szabadon a drága örömhírt, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem és van Istenhez visszavezető út. Miközben köszönjük neked, hogy ma ezt szabadon szólhatjuk, arra kérünk, buzdíts föl bennünket arra, hogy meg is tegyük. Légy segítségül, Urunk, hogy ez a drága és jó hír, amelyre a világnak és nekünk is szükségünk van, el ne hallgasson, hanem hadd legyünk ennek boldog képviselői, akik szavainkkal és életünkkel is hirdetjük ezt az örömhírt, amely megment bennünket a bűn büntetésétől, a haláltól, a kárhozattól. Légy segítségül, hogy így lehessünk hű bizonyságaid ebben a világban, egyen-egyenként mindannyian, akik megértettük azt, hogy te ártatlanul szenvedtél, de mégis a mi bűneink büntetését hordtad ott a kereszten. Urunk, érintsd meg a szívünket, ha ezt a titkot még nem értjük, és szent lelked által nyisd meg a szemünket ennek megértésére és meglátására. És nyisd meg a szívünket arra is, hogy mindezért életre szóló hálával kötelezzük el magunkat te neked. Így legyél irgalmas és kegyelmes hozzánk, aki azért jöttél, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Amen.